Sziasztok, Dudák, ez a Gamer365 Podcast 2024-es első epizódja, viszont ami a nagyon durva, hogy 18. season, bár ez a season elég rövid lett, hiszen az év utolsó napján az első adás talán ilyen még nem volt. Tavaly volt a leggyengébb évünk podcast szempontjából, három darab adásunk volt itt a Gamer365 felületén. Jelenleg ez a három adás, ez redukálódott egyre, reméljük, hogy sikerül fölvenni, és a technika ördöge nem szól közbe. Aki a mikrofonoknál vagyunk, Mackó.
Csaba.
Klári. Ó, bocs.
Na, már is összebeszélünk.
Nem baj, hogyha egyszerre mondjuk.
Nem vagyunk túl sokan. Hát ez is mutatja, hogy talán miért nehéz a Gamer365 podcastet folyamatosan fenntartani, miért nehéz a Gamer365 podcastnél havi szinten előrukkonunk, bármivel, hát azért, mert nagyon nehéz ezt az évi egyet is össze szinkronizálni. Mindig megígérjük, hogy jövő évben egy kicsit többet teszünk az ügybe. Az a helyzet, hogy mi is az élettel, ahogy haladunk előre, egyre nehezebb úgy összeegyeztetni az időpontokat, hogy ez mindenkinek megfelelő legyen. De szerintem ti is egy évvel idősebbek vagytok, mi is egy évvel idősebbek lettünk, csak hogy szépen fogalmazzak, és nem mondjam azt, hogy öregebbek. Bár nem tudom, Csabi elég sokat öregették. Klári nem öregszik, ő fiatalodik. De szerintem igyunk meg. Nézegettem a tavalyi podcastünknél, milyen kommentek voltak, hogy itt gyenge volt a felhozatal, megnézte a kontribútor listát, nem volt ott a Liquid, hát sajnos Liquid most sincs velünk.
Lehet, hogy ki kéne írni. Kicsit növeljük az érdeklődést, ezért odaírhatnánk, hogy Liquid és rákattintanának. Bár abból lehet, hogy csak még nagyobb botrány lenne.
De lehetne azt csinálni, hogy akkor így felvezetjük azt, hogy Liquid itt lesz, és a végén kiderül, hogy hát mégsem tartott velünk, hogy az egész csak egy április 1-i téréfa volt december 31-én, különös szilveszter.
Én ezt utálnám, hallgatók.
Na de szerintem így is elég, és most kezdtem el a Pilsner úr velem, szerintem tavaly is pont ezt ittam, pont ugyanebbe a fotelbe, de minden jó dolog az így visszatér ezeknél a podcasteknél. Csabi azért fontos szereplő itt a Gamer365 podcast technikai oldaláról is, ugye ő tavaly csatlakozott hozzánk, és egyébként a Star Trek podcastnek ő a magyar főszervezője. Egy kis reklám helye, hallgassátok, és hát a Csabinak a szakértelme, meg a technikai háttere. Tök jó egyébként ez az egész mostani felvételhez is. Még egy kis nosztalgia. Miről volt szó 2023 utolsó évzáró podcastjében, Gotyi kesztjében végignéztük a Gotyikat, a 30 helyezést a top 30-as, top 40-es listánkat. Hát most eldöntöttük, hogy ez a tavalyi nagyon durva volt, itt inkább akkor az évre fókuszálnak. Uh-huh. Mi történt 2024-ben? Kiemelünk néhány fontos dolgot, beszélünk a saját élményeinkről, az oldalról, kicsit mindig érdemes a Gamer365 oldalnak a működéséről is beszélni, szerintem ez is egy fontos dolog. És hát nagyon minimálisan a jövőbe tekintünk, 2025-ről nem tudunk sokat, bár lehetne azért ilyen jó kis clickbait címeket adni, hogy mi megmondtuk, hogy mi lesz 2025-ben, hogy most megmondjuk, hogy mi lesz 2025-ben, szerintem ezzel nem akarunk foglalkozni. Azzal akarunk foglalkozni, mi volt 2024-ben. És szerintem akkor Klári, tőled kérdezem először, hogy úgy beszéltük még itt a podcast előtt, hogy egy kicsit így a 24-es videójátékos élményeinkről beszéljünk, mert szerintem ez egy kiváló év volt. És nem csak az év megjelenései, de hát mindenkitől a szerkesztőségben azt hallottam, a jelenlévők ugye itt nem kivételek, viszont a nem jelenlévők sem kivételek, ebbe megint belebonyolódok. Tehát szerintem ezt az évet az egész Gamer365 szerkesztősége nagyon élvezte videójátékos szemmel. Klári, te hogy láttad ezt a 24-et?
Hú, valóban egyébként idén elképesztően jó játékok jelentek meg, vagy idén is, mert nekem a tavalyi év egy akkora etalon volt a Baldur's Gate 3-mal, meg az LMV 2-vel, és nálam ez a trend most már évek óta folytatódik, hogy keveset játszom viszonylag, sajnos, tehát sokkal kevesebbet, meg kevesebb játékkal, mint szeretnék, De most már kezdem talán egyre jobban tudni ezt elengedni, ezt a kényszeres görcsösséget, amit néha úgy észreveszek magamon, hogy jaj, de még ezzel is kéne, jaj, de még azzal is kéne, de ugye annyira sok a megjelenés, hogy ha tényleg mindig mindenre ráugranék, ami érdekelne, hát egyrészt elég sok pénzbe fájna, másrészt nem tudnék elmélyedni egy csomó mindenben. Tehát nekem nem megy ez az ide-oda ugrálás. És egyébként nekem idén évelején volt egy ilyen elég fájdalmas, meg hosszabb felépülést igényelő műtétem, és ez is segített abban, hogy egy kicsit így lelassuljak, meg valahogy úgy elnézőbb legyek magammal szemben játékosként. És például, bár engem
Meg kell
rettenetesen.
tanulni egyébként felnőttként
Igen.
játékosnak lenni, nem?
Hát igen, meg hogy. Tehát most itt arra gondolok például, hogy egyszerűen van olyan időszak az ember életében, hogy oké, hogy kijött a Black Myth Wukong, ami engem egyébként borzasztóan érdekel, tehát amióta az első trélereket látni lehetett róla, teljesen rá vagyok kattanva, de mégis elengedtem idén, mert valahogy sosem éreztem magam abban a paszban, hogy én most valami igazán kőkemény, ilyen büntetős játékkal akarnék játszani, úgyhogy hát csak, hogy így rövidre zárjam, nekem az idei év arról szólt, hogy inkább egy-egy ilyen kicsit könnyebb játékban nagyon elmerültem. Átveszem a te szóhasználatodat, Mackó, a dökkút, amiben így dobáljuk az időt, az
Az
órákat.
idődök kutya. Igen.
Az én idei dökkutam az a Dragon's Dogma 2, ami sokaknak csalódás volt a régi rajongóknak, mondván, hogy de hát ez tök ugyanaz, mint az első. Nekem ez most annyira kellett, annyira jól esik ez a tényleg nem egy nehéz játék. Ott rohangál veled mindig a két kis pónod, vannak olyan megnyitható karakterosztályok, hogy gyakorlatilag már bárki szembe jön, könnyedén legyakod. Tehát, hogy már azt is úgy játszom, mint az Elden Ringet
De
az
figyelj
elején,
már,
hogy
Klári, hát ez a Dragon's Dogma egyébként nem egy ilyen rohadt nehéz RPG, tehát nekem mindig az volt így a benyomásom erről, hogy ez egy valami nehéz dolog.
te
Hát ez
olyan
egy, mindig olyan
lájti.
sztorikat írtok, a blogon is olyan blogbejegyzés volt róla, hogy leesett a szikláról a csávó, és akkor olyan helyre keveredett, ahol elnáspángolták a fenekét, amit tudom én, milyen mobok, tehát hogy én ezt azt hittem, hogy ez egy nehéz ilyen, ha nem is Souls-like, de egy hardcore RPG.
Hát vannak benne ilyen elég hardcore mechanikák, meg ahhoz, hogy így tényleg mondjuk eszembe nem jutna kimaxolni, de hogyha csak így menni akarsz a világban, tele van opcionális mindenfélével, tehát eleve egy csomó mindent ki lehet hagyni. Nem akarok spoilerezni, de van egy ugyanolyan nagy csavar a végén, mint az elsőnek, tehát van egy ilyen teljesen opcionális, nagyon büntetős endgame, tehát az tényleg hardcore, de oda is be tudsz menni úgy, ha egyáltalán bemész, hogy addigra már szanaszét vagy tápolva. Tehát igazából, meg igen, van egy-két olyan már-már hardcore-nak talán nevezhető eleme, meg tényleg van egy terület a világban, ahol én is, hogyha nem figyelek, akkor simán kinyírnak pillanatok alatt, de hogy összességében nekem ez egy ilyen végtelenül chill játék volt idén, vagy
A
ugyanilyen volt a Vanish Hearts.
boldog helyed, ahol a happy place, ahova
Igen, igen, tehát
elmentél
hogy
XP-t lootolni.
ja, rettenetesen ismétlődőek az ellenfelek, a világ már a könyökömön jön ki. Én nem is szeretem az open world játékokat, ez egy open world játék, úgyis fel fog bukkanni az évjáték a listámon, de erre akartam összességében kilukadni, hogy nekem idén valahogy ez volt egy ilyen nagy felismerésem, hogy attól, hogy az adott évben kijön az XY játék, ha te nem vagy ráhangolódva, akkor nem érdemes erőltetni, én már elengedek egy csomó mindent, majd később, ha kedvem lesz hozzá, akkor nyomom azzal is, de nekem most egyszerűen annyira jól esett mondjuk a Silent Hill 2 remake-kel egy csomót tökölődni, vagy tényleg a Dragon's Dogma 2-vel, vagy a Banishers Ghosts of... Úristen, mi is volt a címe? Ghosts
New
of
Eden.
Ghosts of New Eden, azzal is rengeteget játszottam. Az volt a gyógyulós játékom, vagy a Tomb Raider 1-től 3-ig volt ugye ez az újra kiadás.
Igen, meglepően egyébként sokan felfigyeltek erre a remake-re, és nagyon sok listába láttam egyébként többek között a miénkbe is.
Ez a lekerekített Lara.
Igen, ja, a nem hegyes cicijű Lara.
Egyébként úgy néz ki a Lara Croft, mint annak idején, amikor néztük a boltban a dobozát ennek a játéknak, és akkor azt gondoltuk, hogy milyen jó, hogy ilyen nő van benne, és ezzel milyen jó lenne játszani ezzel a játékkal, és most, ha ezt így elindítod, akkor úgy néz ki, mint ahogy...
Na most már úgy néz ki, mint x évvel ezelőtt a dobozán, most 30-at mondtam, de nem, majdnem 30 éves, igen.
25, nem is tudom.
De lehet váltogatni is az old school grafikára, és én minden helyiségbe bemegyek, és átkattintom, és megnézem az eredeti pixeles verziót is.
Igen,
egyébként
igen.
Az egyik legjobb feature ezeknek a remake-eknek. Már igen. Az, amikor így tényleg tudsz a régi meg az új között váltani. Hát ehhez az kell, hogy az engine-be úgy írják meg az egészet, hogy egyik a másik rétegen fusson. Ugye volt erre példa máshol is. De ez tényleg egy jó dolog.
Igen.
Szóval visszatérve, és... nem akarok szabadba vágni, csak egy fontos dolgot megismételnék, amit mondtál, amit én nagyon erős gondolatnak érzek, hogy tényleg az ember így 30-35 fölött ugye dolgozunk, család, egészségügyi dolgok is kezdenek előjönni, mondanám, hogy a B-oldal, de remélem, hogy még ez nem a B-oldal.
Nem, ő probléma volt, vagy hogy mondjam. Tehát
és az a lényeg, hogy így megfogalmazod már magadnak, oké, mi tesztelünk meg, tehát én is például heti egy-két játékkal találkozom, de megválogatod azokat a dolgokat már itt, hogy mivel akarsz elmélyülni, mivel akarsz pihentetni, mivel akarod az egész testedet, lelkedet, vagy úgymond a saját szórakozásodat kielégíteni. Ez azért tényleg 10-15 éve, gyakorlatilag emlékszem, hogy az Xbox 360 idejében, ami jött játék, így levettem a polcról, vagy kezembe adta Liquid, vagy érkezett akárhonnan, már nyomtam is, ugye megrendeltem, mondjuk használtam, vettem újonnan, ment, nyomattam ezerrel. Tehát most tényleg sokkal-sokkal jobban megválogatod, hogy mi az, amit így a választékból kiemelsz, úgymond, és megteszed a saját szabadidődnek a központjává, középpontjává néhány órára, vagy néhány 10 órára, és ez egy jó gondolat, amit mondtál, Klári, hogy tényleg nem mindegy, hogy mivel és... Hát igen, megint eltelt egy év, megint bölcsebbek lettünk, öregebbek lettünk, és bölcsebbek.
Én még azt akartam kérdezni, hogy titeket mennyire sújt, vagy nem sújt az, amit én magamon egyre jobban érzékelek, hogy egyre türelmetlenebb és figyelemzavarosabb vagyok. Tehát nekem ez is már egy ilyen komoly akadályá kezd válni, hogy érdekes. Hogy egy csomó játékról már viszonylag hamar lepattanok, és rájövök, hogy fú, ez nagyon nem, vagy csak nem eléggé, és akkor azt inkább ott hagyom, és visszamegyek ahhoz, ami meg valamiért tud valami olyat nyújtani adott pillanatban, vagy hangulatban, hogy így vissza-vissza térek, és teljesen leköt.
De szerintem ez nem figyelemzavar, hanem egész egyszerűen a szervezeted nem akar olyan dologba időt meg energiát fetszölni, amit úgy érez, hogy felesleges a erőfeszítés.
Hát
játéka válogatja, tehát nekem vannak olyan játékok, amelyek elvileg, ha megnézem a globális véleményt a játékról, fórumokat, netes echo chamber-öket, kéne, hogy működjön a játék, de ha nem működik valamiért nálam, és egyébként egy csomó devolveres játékkal vagyok így, hogy fú, erről nagyon jókat olvastam, és fú, és lepattanok róluk, mint az állat. Tehát, hogy Megvan ez, de ez szerintem nem figyelem hiány, a hiány, hanem egész egyszerűen nem akarod már azt az onboarding szekciót, azt a betanulási görbe alatt rájössz, hogy ebben nem akarsz beletanulni. És akkor inkább mész ahhoz, ami viszont közelebb áll a habitusodhoz, a régi izommemória reflexekhez. Gondolom ez áll mögötte.
Lehet, hogy tényleg csak ennyi. Hát úgy észreveszem, hogy például most nekem egy nagyon friss, új, na, nem tudok beszélni, szóval egy nagyon jó játékélmény volt pár napja, a Still Wakes the Deep. És azért is volt egy nagyon jó játékélmény, mert tényleg azon kaptam magam, amin most már egyre ritkábban, hogy teljesen lekötött, tehát hogy eszembe se jutott közben, nem tudom én, fölállni, más csinálni, telót nyomkodni, szinte így egy ültőhelyemben végigjátszottam. És nekem ezt most már egyre ritkábban sikerül elérni, ezt az állapotot, egyre nehezebben. De mondjuk ebben valószínűleg tényleg benne van az, amit mondasz, Mackó, hogy mondjuk szemben ezzel a játékkal, ami érdekes módon szintén nem volt különösebben ijesztő, mégis valahogy teljesen lekötött szemben a...
De az, de Klár, volt,
az a
megint
Quiet
az
Place,
hogy...
volt a Quiet Aha, Place játék, igen. Én azt annyira bődületesen untam egy csomó helyen, és ott már tényleg ilyen kórosnak éreztem, hogy folyton, nem tudom, fölálltam kiteregetni inkább, meg telefon nyomkodtam. Borzasztó.
Mint vizsgai időszak.
Ez amikor... a jó dolog, amikor az eszképizmusból olyan eszképizmusba menekülsz, hogy a játék helyett teregetsz. Tehát az a kikapcsolódás. Pedig elvileg
igen,
azért játszol, hogy pihenj, de...
Na, megvan a megoldás. Igen. 2024-es pro tip lifehack rovatunkban, Gamer 365 lifehackek. Ha nem tetszik a házi munka, és unoda mindennapok robotolását, akkor ülj le szarjátékokkal játszani, és onnan egyből vissza.
Már is egyből maga. Jobb lesz. A...
Így van.
De
így
tényleg, van. Gyerekek, Unknown Nine, amikor a nem tudom hanyadik enemy wave kezdődik, és végre mindenkit tök unalmasan meggyilogtam, és erre megyek arrébb 15 métert, és jön az újabb hullám, és akkor megint inkább fölállok mosogatni. Vagy keresek egy jó receptet. Nem tudom.
Az Anya Salotrás játék, igaz? Amiben
igen.
Yennefer a főszereplő.
Yennefer. Nem volt rossz, de a jó nem ilyen.
Na, és... Haladjunk, mert azért témák még vannak. Csabikám, te neked mi volt így az évi?
Hát így, nekem így három nagyobb korszak volt az évben. Az egyik ez a Banishers. Nekem is gyógyulós játék volt, mert akkor rángatták ki pár fogalmat, amikor én ennek a játéknak minden barlangjának a mélyét felkutattam. Egy olyan 70 órát
akkor
tettem
ez közös,
ebbe.
Ez közös élményünk.
Abszolút.
Nekem az állkapcsomat törték szét.
Ó.
Fantasztikus, akkor lelki állkapocs partnerek és fogpartnerek. Ez ilyen, nem tudom én, milyen törzsi rítus, hogy ilyen foggyógyulás.
Hát jobban jártunk, mint a Ace Ventura-ba. Most nem tudom, hogy bemondjam-e az ide vonatkozó jelenetet, hogy milyen testvérek lettek.
De figyelj, Csabi, te, neked fogad nem volt. Én
volt, de
rági
túl
nem
sok volt.
Szabad, de belemélyeztettük a fogunkat.
Igen.
A Benishersbe. Hú! Jó.
Hát
na,
ez
szóval
egy...
gyógyultál a Benishers-en, mielőtt előjön még a mindenféle helyekre applikálható fogsornak a koncepciója.
Igen, ez a Benishers, ez nekem nagyon betalál, mert én Outlander rajongó is vagyok, tehát ez a setting, ez a kosztümös, skóta főszereplő, ezzel az akcentussal, és egy elbűvölő pali, tehát olyan attitűdje van, hogy olyanokat mond, hogy ilyen szinten megírt párbeszédeket azért játékban ritkán látok, és nagyon jó is a minőségi is az írás, és szép az egész, és amikor már nem tudom, hatodszor, hetedszer búcsúztatsz el egy szellemet, akkor még mindig megható, mikor 16-szor, akkor még mindig, és hogyha háromszor ennyi szellem űzés lett volna benne, akkor még akkor se untam volna meg, szóval ez egy hatalmas nagy dolog, de erről majd akkor írok a gotyi listámban, nekem ez lett az első. Ezt már elmondhatom, mire hallják a hallgatók, ezt már ez le lesz írva, vagy publikálva lesz. Volt nekem is egy ilyen Tomb Raider-ös, remasteres időszak, Ez egy nagyon meglepő, mert ezt én nem gondoltam volna, hogy ez ilyen lesz nekem a... Ez lesz a gaming, hogy így centikre kimegyek egy, nem tudom, egy ilyen szögletes platformnak a szélére, és így nézem, hogy át tudok-e ugrani, nem tudok, betöltöm újra, megint nem tudok, megint betöltöm újra. Szóval ez már annyira elavultnak tűnik, és valahogy eszembe nem jutott, hogy úristen, mit csinálok, hanem ez így nekem jött természetesen, hogy ezt kell csinálni. És van most egy ilyen Indiana Jones-os időszak, ezt lehet, hogy nem ecsetelem, mert elképzelhető, hogy lesz erről még szó a műsorban. De nem biztos.
Én vissza szeretnék egy gyorsat kérdezni a Tomb Raiderhez. Te nem szembesültél olyasmivel, hogy úgy emlékeztél, hogy te ebben a játékban nagyon jó voltál, és aztán valahogy így, mintha megcáfolt volna?
Azért nem, mert én annak idején ezzel nem játszottam ilyen következetesen, csak haverokhoz átmentünk, ott adtuk egymásnak a billentyűzetet, tehát nem volt meg nekem ez ilyen nagyon úgy, hogy elejétől a végéig ezen én valaha végigmentem volna, de csak ezért nem.
Engem az sokkolt, hogy én ezeket előről hátra ismertem, meg végigjátszottam, uh-huh. Viszont amire rosszul emlékeztem az, hogy én azt hittem, hogy mindegyikben az összes titkos helyet milyen simán megnyitogattam, és rá kellett döbbennem, hogy nem, némelyikről, még ha tudtam is, hogy hol van, ez főleg az első játékra igaz.
Nem rakták ilyen, őket át? Tudom, lehet, hogy csak szórakoznak
nem,
veled.
Nem, minden a helyén van, de hogy mit tudom én, az első görög pályán, az első 2-3 titkos hely, az akkora szívás, hogy gyakorlatilag szerintem én fél órát pöcsöltem a pixelek számolgatásával, hogy meg hogy milyen szögbe álljon a Lara, amikor a hátra szaltóból utána a nem tudom én milyen lejtős platformról, ha a tökéletes 10 másodpercben nyomom meg az ugrás gombot, akkor majd elkapja-e, vagy lefejeli a szembe platformot. Na mindegy, ez nekem ilyen nagy trauma volt. Én úgy emlékeztem, hogy ezeket így kisújból kiráztam, de rá kellett jönnöm, hogy nem, a Tomb Raider 2-3-ban igen, de az elsőben nagyon nem. Na,
Én már nem bírnék ez visszamenni, aztán én is elmondom, hogy
de van egy könnyű irányítás retro, benne.
Nekem is volt egy ilyen retro élményem, ami teljesen ledöbbentett idén. De vissza az elejére, tehát én nekem ez a 24-es év azért volt nagyon jó, mert munka szempontból is egy húzós év volt, tehát itt gyakorlatilag az őszt azt éjszakában nyúlom, majdnem minden nap munkával töltöttem. De ennek ellenére sokkal-sokkal többet játszottam idén, mint tavaly. Tehát konzolon, Steam Decken, tehát tévé előtt, és mondjuk úgy, hogy útközben is rengeteg olyan címmel tudtam játszani, amelyeket vagy pótoltam, vagy teljesen frissként játszottam, és szerintem tesztelni is többet teszteltem, mint tavaly. Hát összességében azt mondom, hogy valószínű minimum 2-szer annyi játékkal tudtam foglalkozni idén, mint tavaly, és ebben retrózás is beletartozott, és nagyon jól esett ez a dolog, tehát valahogy tavaly nagyon szerettem volna játszani, de kevés időm volt rá, idén valahogy ezt bepótoltam, és hát sokszor szokott szerkesztőségének haveri társaságban is lenni ilyen élmény, hogy azt mondja egyikünk a másikunknak, hogy figyelj, most kezdek kicsit kiégni a videójátékból, 30-40 év jár gaming után most kezdek kicsit kiégni. Hát ezen úgy mindig szoktunk röhögni, hogy úgyis elmúlik majd, és általában tényleg a kollégáknak elmúlik. Én nekem sose volt ez a kiégés élményem, épp ellenkezőleg inkább mindig olyan volt a feeling, hogy fú, most beletennék egy kicsit több időt, milyen jó lenne most nekiülni, és egy open world játékkal úgy igazán játszani, és idén volt open world játék, volt retrózás, volt friss címeknek ugye a tesztekkel való nyomon követése, szóval egy nagyon jó év volt számomra, gyakorlatilag egyik játékból a másikba fel tudtam fedezni azokat a dolgokat, ami miatt élveztem, tehát kicsit úgy érzem, hogy egyre inkább vajszívű is vagyok a tesztekben, szóljatok rám, vagy nem tudom, így szerkesztőségi verkeken belül is csapjatok oda, hogyha nagyon elpuhulnék, de kommentekbe is nyugodtan írhatjátok. Tehát megint tudok nagyon, vagy úgy érzem, hogy idén is nagyon sok játék iránt tudtam úgy lelkesedni, ami lehet, hogy mondjuk egy teszt szempontjából, vagy kritika szempontjából már adott esetben hátrány is a kritika objektív mi voltára való tekintettel. De, ami így retro kapcsán, Van ez a Killing Time nevezetű játék. Ugye a Night Dive kihozott idén is egy csomó nagyon frankó címet, The Thing, ott volt a Dark Forces, mindegyik a maga módján retro, és a maga módján mégiscsak jó velük játszani 2024-ben, és ez a PC 3DO hibrid FPS volt az, amit ilyen teljesen mindless happy place-ként így leülsz a játék elé, és egy, nem tudom, egy 6-7 óra alatt kimaxoltam az egészet, tehát vannak benne olyan lehetőségek, hogy össze lehet szedni több mindent, és akkor egy ilyen Metroidvania jellegű, nagyon kezdetleges Metroidvania jellegű játékmenet, és kimaxoltam az egészet, és visszagondoltam a végén, hogy úristen, mivel töltöttem el ezt az időt, és nem tudom logikusan megmagyarázni, hogy miért volt jó egy 96-os, 97-es PC 3DO játékkal játszani, de elkapott az, amit nem tudom, Csabinál a Tomb Raiderben a történetet. Nem, egyszerűen nincs rá magyarázat. Az ember csinálja, benne van, és jól érzi magát a játékban. És ugyanez volt egy kicsit a The Thing-nél is, amit így visszagondolva lehet, hogy egy kicsit túl pozitívan is értékeltem. Hát megvan a nosztalgia faktor is, ugye sokan mondják azt, hogy franchise-ok azért virágoznak a mai napig, mert hogy vannak a gyerekek, meg vannak a szülők, akik már a szülők is nosztalgiával tekintenek a franchise bizonyos részeire, tehát a nosztalgiával sok mindent el lehet adni. Ez 24-ben is rájöttem, hogy ez így van, de hát a Killing Time-mal most milyen nosztalgiám van? Semmi. Tehát maximum az a nosztalgia, hogy egy olyan játékmenetet játszok 24-ben, amit egyébként 96-ban nem is feltétlenül értettem gyerekként, tehát ez is egy, nem tudom, nek veletek volt-e már ilyen, hogy visszatértek egy régi játékhoz, és tudjátok, hogy játszottatok vele, de igazából jó élmény nem volt régen az a játék, mert 10 évesen, meg 8-10-12 évesen fel se fogtad azt, hogy amúgy hogy kellett volna azzal a játékkal játszani, és most mégis valahogy a játékmechanika kap el, veletek nem volt ilyen esetleg?
Hát a Tomb Raider az ilyen. Aha. Mert az nekem nehéznek. Tehát amikor ott összegyűlt a haveri társaság, akkor inkább szenvedés volt az egész. Ki se tudtunk jutni bizonyos helyekről, azt se tudtuk, hogy mi van, hogy kell ugrani. Egyébként most is nehéz volt rájönni, hogy ja, hogy van olyan ugrás, hogy így elkapja a szélét, és akkor úgy kell csinálni, tehát így nem egyértelmű, most sem magyarázza el a dolog, és ezekre úgy jó rájönni egyébként, így 20 év elteltével, hogy ja, hogy akkor ezt így kell játszani. És egyébként tök egyszerű az egész, de mégis megvannak benne ezek a sikerélmények, hogy ja, hogy akkor ez ilyen ugrás is van meg, hogy akkor a szélét ezt úgy fogja megfogni, hogy én lerohanok, és akkor nyomom azt a gombot közben, és akkor lekapaszkodik róla. Tehát ezek ilyen mikro sikerélmények.
Hát, egyébként Tomb Raider kapcsán emlékszem tisztán, hogy a TR3-assal, amikor azt megkaptuk, valami karácsonyi ajándék volt, most is ugye karácsony után vagyunk, itt van előttem, hogy betöltöttem a TR3-at, és én egy-két hétig játszottam vele, és szerintem a dzsungeles első két pályának a végére jutottam el így egy-két hét alatt. És a TR3 élmény az nekem az a dzsungeles első
két pálya. Na nekem is ez a dzsungeles van meg, hogy na, onnan nem jutottunk ki.
És onnan nem jutottunk túl, és így leülsz ma játszani egy csomó olyan régi játék, és ja, basszus, hát el se kezdődött még a játék, és akkoriban ugye cheat meg egyebek nélkül ott próbálták kotorni, meg próbáltál valahogy haladni benne, és kiderül, hogy a játék még csak ezután indul, a Dark Forces ugyanez.
Egy csomó ilyen volt, a Jedi Outcast is olyan volt, hogy lődörögtünk a pályákon, és mire rájöttünk, hogy egy szellőzőn kéne kimenni, az ilyen 3 nap volt.
Igen, igen. És most meg így gyakorlatilag sokkal hamarabb, effektívebben tud ezekben a retrojátékokban is haladni az ember, és szerintem ez is megdobja, tehát nem csak a nosztalgia faktor, hanem hogy tényleg úgy van prezentálva, hogy esetleg azt a vágyadat is kielégítse, hogy mai szemeddel jó legyen ránézni, vagy legalábbis elfogadható legyen, és azt a vágyadat is kielégítik ezek a játékok, ezek az újrakiadások, remasterek, remake-ek, hogy túl tudsz jutni azokon a nehézségeken, amiken adott esetben gyerekként nem tudtál túljutni, és emiatt gyakorlatilag tényleg új világok nyílnak abban az emlék csomóban, tehát tényleg az első egy-két pálya, ez csak egy csomó az élmény, az utána következne, és hát ezeket újraéljük ezekkel a kiadásokkal.
Hát meg ami nekem ilyen hatalmas élmény néha visszamenve, hogy Én mondjuk inkább már 12 éves, 11-12 éves voltam, amikor így elkezdtem kicsit többet játszani, inkább 12. Nem nagyon tudtam még angolul, tehát nekem az nem is az irányítás. Érdekes módon pont a Tomb Raider-eken én így mentem, mint kés a vajban. Talán ja igen, a háromban volt egy olyan, hogy mi ezeket általános iskolába így együtt játszottuk valamiért, a Tomb Raider 3-at, azt vagy így 3-an, 4-en nyomtuk egyszerre, és emlékszem, hogy volt benne egy pálya, a londoni, ahol a londoni első, nem, a londoni második pályán így hónapokra elakadtunk, és az volt a megfejtés, hogy be kellett menni az egyik metróalagútba, de mivel volt több metróalagút, és volt, amelyikbe, ha bementél, instant game over volt, nem jutott eszünkbe próbálgatni, hogy na,
Elütött
akkor
a
megint
metró.
megölöm a Larát. És pedig ez volt a megfejtés, hogy az egyikbe be kellett menni, és nem haltál meg azonnal,
Hát
hanem
igen,
ott
ez
volt egy
sokszor
kis...
ez a rossz signposting, ez azért nagyon sok régi címnél
Igen.
megvan, hogy nem tudták még ezt úgy
Nektek megvan az a
felmérni.
tipikus
De,
Tomb
igen?
Raider élmény, hogy ijesztően sokszor fordul az elő, hogy olyan szögben áll a kamera, hogy egyszer csak így hirtelen bezúbolódik a Lara Croftnak a mellébe. Tehát ez régen is
Persze.
nagyon sokszor előjött, és most is, tehát ez egy ilyen flashback volt, hogy tényleg ez az a játék, ahol hirtelen ilyen zavarba ejtően áll a kamera. És ezt is nagyon jól áthozta ez a remaster, hogy
Igen.
megvannak ezek a pózok.
Sőt, ez annak idején emlékszem, hogy tényleg, amikor a Tomb Raider sorozat a fénykorát élte, így a core designnak az első 3-4 játéka idején, akkor ez ilyen teljesen visszatérő fordulat volt kb. Minden TPS játéknak a tesztjében, hogy hát, hogy a kamera itt is, nem tudom, általában az volt így a mérce, hogy rosszabb, jobb vagy rosszabb, mint a Tomb Raider-ben, ahol szintén elég rossz volt néha. De még arra akartam gyorsan kiukadni az előbb, hogy nekem az volt egy nagy élmény, ami sokat hozzátett régi játékokhoz utólag, hogy megtanultam angolul. És
Hát
a
nem, igen, nem
játékokból.
mellékesen, nem mellékesen.
Ah, igen, tehát, hogy én tudatosan, de ráadásul ilyen nem is RPG-kből, hanem például a Thief 1 volt nekem egy ilyen játék, hogy egyszer csak, mikor már így másodjára nyomtam, rájöttem, hogy értem, amit beszélnek, csak pár szót nem értettem sehogy, csak úgy sejtettem, hogy mit jelentenek. Azokról utólag kiderült, hogy az ilyen kitalált szavak voltak abban az univerzumban, és nem angol szavak. És
Remélem írtál a fejlesztőknek, hogy mit képzelnek magukról, hogy ilyen
Ja, nem, hanem így ez
gyermeki fejlődésedet ilyen
internetünk se
badarságokkal.
volt.
Hát de most tud
Nem.
utólag lebaszni őket, hogy
Nem.
ezért nem tudsz rendesen angolul, mert itt összezavarták az agyadat ilyen mindenféle
Nem.
dolgokkal.
Nem, de tényleg emlékszem, apámat traktáltam ilyenekkel, hogy mit jelent az, hogy teffer, meg még ugye ilyen
Mert nem tudod, mit jelent az,
hárombetűs.
hogy te föl.
Igen,
Na jó.
voltak ezek a, hát na, régen volt, tán igaz se volt, ugye egy csomó játék így másolva CD-ken jutott el hozzám, és akkor például a Thief CD-nek a borítójára írkáltam föl ezeket a mindenféle szavakat így magamnak, hogy na, majd ennek utána nézek, majd ennek utána nézek, mert hát akkor még nem tudtam csak úgy rágooglizni. És akkor tényleg valahol a mai napig megvan ez a doboz, és akkor néha röhögök rajta, hogy ilyen halandzsa szavak vannak fölírva, amik a Thief világának a szavai, de hogy utána emlékszem, hogy ez nálam elindított egy ilyen iszonyatos lavinát, hogy te jó Isten, ezeknek a játékoknak rohadt jó sztoria van, meg érdekesek a karakterek, és akkor a, nem tudom én, Icewind Dale-től a Baldur's Gate-en át a Vampire Bloodlines-ig ilyen iszonyú jó kaland meg szerepjátékokkal játszottam 14-5 évesen, és elképesztő jó érzés volt ebben lubickolni, hogy de hát én értem, amit mondanak, meg el tudom olvasni, és ez tök jó, és milyen jól megírták a karaktert. Úgyhogy nekem ez volt egy ilyen óriási élmény,
Na,
sokszor visszamenve.
viszont megint a múltba lubickolunk, ugye ez is az öregségnek a jele, azon kívül, hogy már ősz a hajunk teljesen, meg kopaszodunk, meg mit tudom én, a másik öregséggel az, hogy nem tudunk csak nosztalgia szemüvegén keresztül felmérni mindent, ami videójáték. Beszéljünk egy kicsit a 24-es évről, én áttérnék arra, hogy mik voltak az idei év. Hát megnyitottunk egy több cikket is, tehát eddig ugye szabadon folyt a podcast, ezután úgy gondolom, hogy lehetne egy kicsit vezetetten, de csak ilyen nagyon-nagyon lazán. Nem akarok tételesen végigmenni a főbb híreken, de van néhány pont, ami nagyon érdekes. Például az egyik az, hogy idén is folytatódtak a leépítések. Stúdióbezárások, összevonások, felvásárlások, felvásárlás utáni leépítések, ígérjük, hogy nem lesz semmi, aztán utána, mit tudom én, fél évre később bezárták, vagy szűkítették a köröket. Mi a vélemény erről? Van esetleg ez bármi hozzászólásotok? Ezzel megöltem a beszélgetést. Na, igazából akkor kommentálom, felkommentálom én ezt a témát, saját magammal fogok beszélgetni. Tehát sajnos ugye a gazdasági helyzetet, hogyha valaki követi, akkor az nem csak itthon, hanem máshol is elég nehéz év volt a 2024, és nem csak ebben az iparágban, hanem mindenféle egyéb, mondjuk úgy, hogy műszaki iparágat is sújtott az a gyönyörű kurva élet, úgyhogy sajnos itt látszik a videójátékiparon, ami értelemszerűen nem csak egy kreatív piac, tehát sokan azt hiszik, hogy a videójáték industry az a háttérben egy ilyen álmodó alkotói műhelyeknek az összessége, nem, tehát ez ugyanolyan IT, meg ugyanolyan szoftver technológia és programozók és fejlesztők és fölé köré épített marketing, és tehát egy komplett iparág van e köré is felhúzva, és nem csak egy művészeti ágnak a kiteljesedése, és hát ezeket az iparágokat, ezeket továbbra is húzza mindenféle gazdasági hullámzás, ami a világban van, és ennek része sajnos az is, hogy a layoffok, azok folyam szinte minden hónapra jutott, most pont meg van nyitva egy ilyen oldal, ahol januártól decemberig felvázolják az év történéseit, szinte minden hónapban volt stúdióbezárás, vagy nagyobb létszámú leépítés, tehát szerintem egy hatalmas, ugye Ready at Dawn stúdiónak a bezárása egy nagy hátrány, ugye erre volt szintén augusztusban egy Tangónak az újraélesztése, tehát azért vannak itt érdekes dolgok, vagy ugye Kamiya-san, ugye te régi japán barátod, Klári, ugye Hideki Kamiya-san is vissza fog térni egy újraszerveződés után. Tehát vannak itt azért jó dolgok is, de hát Roll 7, például Roll 7-nek a bezárása is egy óriási, mondjuk úgy, hogy ilyen megrökönyödést okozott így házon belül is, többen szeretjük a Roll 7-nek az amúgy indie játékait. Már nem volt egy hullám völgyektől mentes év.
Hát az enyhe kifejezés, tehát eleve az, hogy tényleg idén szerintem már az év első felében jóval több embert bocsátottak el a játékiparban, mint tavaly, meg tavaly előtt összesen, de lehet, hogy rosszul emlékszem, de valamilyen egészen hajmeresztő számok voltak, hogy ki mindenkit küldtek el. Sokszor ilyen teljesen vérlázító sajtónyilatkozatok keretében. Azért hát biztos, vagy hát én nem néztem egyébként a Video Game Awards-ot, csak így utólag jutottak el hozzám ilyen rövidebb szösszenetek belőle, és a Larianos Sven Winkel ugye tartott is egy nagyon erős,
nagyon jó, hogy felhoztad, igen,
beszédet, ahol pont kitért erre is, hogy hát ezt így nem lehet csinálni. Jó, ő nem ennyire direkt volt, hanem egy ilyen fiktív jósnő nevében beszélt, hogy ahhoz, hogy jó játékok szülessenek, nem lehet úgy csinálni, hogy már a saját fejlesztőiddel is úgy bánsz, mint ilyen számokkal, meg...
Szerintem ez nem csak a fejlesztőkre vonatkozott ez a beszéd, hanem alapvetően az alkotási folyamatról.
Az alkotási folyamatról, a játékosokról, a fejlesztőkről, igen, egy kicsit így alapjaiban mindenről valóban.
Egy ilyen piaci szintű, mondjuk úgy, hogy tükörbenézés volt, amit ő ott megtett, és egy kicsit ugye az az iparág, de egyébként szerintem bármelyik kreatív iparág, az előbb mondtam, hogy nem kreatív, de mégiscsak azért kreatív iparág is ez. Vagy hát ugye az lenne jó, ha a kreatív oldala vinni előre a dolgokat, és nem pedig az iparágszerű számok és gazdasági tanoknak a szabályai. De ugye pont erről beszélt, hogy jó lenne, ha felismernék azt a kiadók, fejlesztők, inkább talán kiadókhoz beszélt, hogy nem a számok, meg nem a trendek, meg nem a görbék, meg nem a piackutatás, meg nem a népesség körében végzett dolog, és nem az AI predikciók fogják itt megváltani a gaminget. Sőt, inkább azt látjuk például az Ubisoft problémáit figyelembe véve, hogy ez a nagyon iparosodott, nagyon iparszerűen működő fejlesztő bázis, ez kezd megtorpanni, megzuhanni. Ugye a formulákra alapuló dolog, a kockázatot nem vállalunk, és cserébe mindent a lehető legszélesebb közönségre hangolunk. Tehát, hogy ez egyre kevésbé működik, és ugye Larianos Csóka pont arról beszélt, hogy igen, vállaljatok kockázatot, hogy olyan csinálja a játékot, aki szeretne vele játszani. Tehát azt a játékot csinálja meg a fejlesztő csapat, amivel amúgy az emberek, akik dolgoznak rajta, szeretnének ilyenekkel játszani. Hogy ugye azért alkotják meg, mert tényleg egy olyan igényt tömködnek, vagy a játékosok szerint igényez, és nem pedig egy, nem tudom én, egy piackutatás, vagy egy adatelemzés, vagy egy mesterséges intelligencia által megálmodott optimum pontnak a megvalósítása. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog.
És egyébként erre több idei ilyen nagyobb hír, vagy összefüggő hírek is abszolút ráerősítenek. Tehát, ha csak így végigtekintünk mondjuk a Ubisoftnak az idei katasztrofális évén, vagy ide vesszük tényleg a Sony-ék házatáján a Concordot, ami, hát azt gondoltuk még tavaly, hogy nem tudom én, annál nagyobb bukta, meg felesleges pénzszórás nem nagyon lesz, mint amikor a Stadiát lelőtték. De hát ez a Concord jelenség, erre nem nagyon volt még precedens, vagy ott volt a Justice League játék, ami szintén egy ilyen ordas bukta lett, nem is
igen,
tudom.
Ahelyett, még... hogy ott is csináltak volna egy jó sztorit, egy frankó
kampányra, hogy
ez egy olyan
tök jó csapatra rákényszerítettek egy olyan modellt, egy olyan üzleti modellt, meg játékmodellt, amivel ők nem is kompatibilis, csak mert most éppen azt gondolták, hogy azt a trendet kell meglovagolni.
Igen. Ez másik oldalról is érdekes egyébként. És akartam is erről beszélni, tehát én nekem 2024-ben, csak hogy így folytassuk azt, hogy akkor mi történt ebben az évben, 2024-ben lett totálisan elegem arról, vagy azzal kapcsolatban, hogy az összes nagy leading portál, vagy mondjuk úgy, hogy az ilyen mainstream gaming média teljesen ráállt a negatív tartalomgenerálásra. Teljesen mindegy, és ez a negatív content creation, ez valahogy nyáron olvastam az első cikkeket ezzel kapcsolatban, hogy ez a kifejezés van, hogyha van egy esemény, akkor arról mindenféleképp negatív tartalmat kell csinálni, vagy negatív szájízű, negatív felütésű, negatív felvezető szöveggel, vagy címmel rendelkező híranyagot, mert hogy erre kattintanak az emberek. Eljutottunk oda amúgy, hogy egy Facebook csoportot, egy Facebookos feedet, vagy egy newsfeedet azzal lehet fenntarthatóvá, vagy kattintottá tenni, hogy megírjuk egymás után 10 nap, hogy az új Ubisoft Star Wars játékban már mindenkinek tele van a töke azzal, hogy az Ubisoft már megint mit csinált a Star Wars-szal, és ebbe benne van annyi ilyen SEO-optimális kulcsszó, illetőleg az embereknek annyira felkorbácsolja a lelki világát ez a dolog, hogy egyből kattintanak rá. Tehát amit mondtunk az előbb, Klári, hogy igen, ez egy valós dolog, ugye a Sven bácsi is ezt tök jól körüljárta, de ugyanakkor meg a média meg hozzátette 2024-ben a magáit, és az a baj, hogy ez a trend szerintem folytatódni fog jövőre is, a mainstream média, hogy amit meg lehet írni rosszat, azt megírják, négyzetre köbre emelik, megtekerik, kiposztolják háromszor egymás után, és mind a háromszor szarvihar van a dolog.
Igen, hát ezt akartam mondani, hogy a rákattintás az még hagyján, de hát szemben látható, hogy emberek jönnek a kommentmezőbe, és és teljesen egy rémálommá válik az egész diskurzus, pedig igazából most a Star Wars Outlaws esetében egy halálosan közepes játékról beszélünk. Ugyanez igaz a Dragon Age-es.
De egy szerintem... élvezhető, tehát te is élvezheted a Outlaws. Tehát persze. Valószínű én is a magam módján lubickoltam volna benne, a hiányosságait elismertem volna, mert persze vannak, meg ipari szintű fostengert görget maga előtt az Ubisoft már a Far Cry 3 óta gyakorlatilag, elismerik, oké.
Igen, de ez a szörnyű.
Annyira jossz, mint amennyi negatív érzelmet korbácsolt ezzel a média a saját felületein.
Igen,
Én a médiának a felelősségével teljesen egyetértek, meg egyébként azzal is, amit mondotok, de egyébként a rage-elő közösségnek is néha egy-egy meglátásával is együtt tudok úgymond érezni. Tehát most nem az ilyen woke vitákra gondolok, hanem valahol ez se egy normális dolog már, hogy ugye rohadt drágák most már a videójátékok, tehát ezek a AAA fejlesztések nagyon-nagyon sok éven át tartanak, ugye egekben vannak az elvárások, és például pont a Star Wars Outlaws hibájából tanulva, ugye nem, biztos nem véletlenül tolták el az Assassin's Creed-et. Tehát az is szemmel látható, hogy amikor így fel van tolva az egekig már a mindenféle elvárás, akkor azért elég nagy koppanás tud az lenni, hogy megveszed a most már tényleg ilyen 70 dollár meg euróba kerülő rohadt drága játékot, és akkor mondjuk ilyen tök alapjáték mechanikák.
Na, egyébként, akinek ez volt a kritikája, azzal én is egyetértek, hogy ezt 30 ezerért azért kenje a hajára a Ubisoft. Nyilván így, hogy az ember valahogy előfizet, vagy valahogy egy tesztpéldány van, eljátszogat vele, nyilván nem fog berédzselni. Egyébként ezt akarom tőletek kérdezni, hogy amikor ti játszotok, akkor ti azt 100% kikapcsolódásként tudjátok megélni, vagy vannak olyan szempontok, hogy legyen releváns, mai világunkra reflektáló tartalmi része is a dolognak, vagy ez kifejezetten baj is, hogyha van, tehát hogy rezonáltok-e arra, hogy bassza meg, hát most elnézést, most megint beletettek egy olyan dolgot, amire én nem vagyok rá kíváncsi, ezen ti tudtok-e idegeskedni, vagy fel tudjátok úgy fogni, hogy sorry, én most ide leültem, én pont azért ültem ide le, mert ezt a napi aktuálpolitikai zajt, ezt ki szeretném magamból zárni, és ide ne jöjjön be, ahol én most itt játszani fogok. Tehát tudjátok ti ezt kezelni, vagy hogy van erre nektek ellenszeretek, vagy be tudtok zárkózni egy buborékba, és tudjátok azt mondani, hogy oké, köszönöm szépen, amit itt a community ír, abból én nem kérek, ott szedjétek szét egymást a kommentmezőben, én játszani fogok most.
Én a második vagyok, de Klári, mondjad nyugodtan.
Körülbelül én is ezt akartam mondani, én is a második vagyok. Tehát, hogy például tényleg a Dragon Age körüli szarvihar, az fú, arról szerintem ilyen szociológiai tanulmányokat lehetne írni. De úgy általában nekem, nem tudom, jó, hát a Twitternek, vagy most már X-nek a lezűlését is valahogy jól mutatja, hogy nekem, mivel ugye csupa ilyen videójátékos tartalmat követek, tehát híroldalakat, egyebeket, idén ilyen elképesztő töményen ömlött a szenny a feedembe, például ami ilyen teljesen nevetségesen visszatérő elem, az, hogy a keleti versus a nyugati játékfejlesztés, és akkor ugye nyilván a vókságot középpontba állítva, ami egy csomó embernek azt jelenti, hogy nézd a, nem tudom, nyugati videójátékba a bármelyik női karakter milyen csúnya, versus a Stellar Blade hatalmas dudái, miért nem lehet minket békében szép nőkkel hagyni játszani, miért kell a, nem tudom, Naughty Dog kopaszra borotvált fejű karakterét nézni, vagy nem tudom én, azzal kapcsolatban is ilyen nevetséges tredeket láttam, hogy a Ciri milyen csúnya a Witcher 4 trailerbe, meg szóval rengeteg
Nem
ilyen
tudom, én
fos ömlik.
szerintem ezzel nem foglalkozna kutya
És
se, ha
ezen.
nem lenne basszus, bocsi, Klári, hogy beléd folytam a szót, ha nem lenne minden, megnyitom a kurva Facebook feedemet, és minden ötödik lópikula az általam követett magyar mainstream gaming oldalakról az az, hogy hőbörög a közönség a Naughty Dog legújabb húzáson, és ott van egy olyan kép, ahol értelemszerűen a csaj esetleg nem a legelőnyösebb formájában van kiscreenshotolva a trailerből, és akkor bazeg, triggerelve vannak az emberek, és erről van szó. Na ezt tehát a
De ez
játékosok
nekem...
nagy része nem ezért játszik, hanem azért játszik, hogy
Persze.
leülsz, és elmerülsz a filmbe is, addig, amíg az ember nem vette ezt észre. Észrevettétek, hogy 20 évvel ezelőtti filmekben a drog az tabu, a 20 év óta az összes vígjátékban full frontál füveznek, kokóznak, mindent csinálnak, tehát ott volt egy ilyen váltás. Volt erről szó 20 évvel ezelőtt? Nem, mert a Cinema magazin a nyomtatott 10 éve nem írta meg, az internetes fórumok nem voltak azon a szinten, hogy erről beszéljenek, és az online média se a hergelése, meg a nem tudom én, a széthúzásra, meg a polarizációra alapult. Most vannak ilyen trendváltások, vannak, próbálkozik a Netflix trendváltással, próbálkozik, hogy ez jó vagy nem jó, azt lehet egy külön podcastbe beszélni, de az, hogy egy játék szinten is folyamatosan erről beszéljünk, Kit Naughty Dogtól láttatok rossz játékot az elmúlt
nem,
20-30
nem.
évben? Láttatok 10-9 ponttól gyengébb játékot az elmúlt 20 évben,
hát,
vagy 25
ez
évben?
szubjektív, de nem. Tehát, hogy ne, mit tudom én, nekem a Last of Us 2 már annyira nem jött be, de hogy mondjam így, technikailag kifogást, na mindegy, ebbe ez már egy kicsit szürkép szerintem, de egyébként nagyon érdekes, amit mondasz, hogy én ugye az ilyen random idiótáknak a posztjait látom, meg ami alattam egy fröcsögés, és most nem egészen a Csaba kérdésére válaszoltam, de egyébként a rövid és tömör válasz az, hogy én amikor játszom, akkor engem baromira nem befolyásol az, hogy látom ezt a fröcsögést, mert én ennek a javán csak röhögök. Tehát, hogy a Dragon Age Veilguardot is nem azért engedtem el, mert nem tudom én, van benne egy non-bináris karakter, hanem azért, mert egyszerűen iszonyatosan, kínosan rossznak éreztem az írást benne, úgy általánosságban. Tehát én beletettem egy pár órát. Egyébként maga a játék egyáltalán nem tűnik rossznak, tehát egy ilyen, nem tudom, erős hetes mondjuk, fogalmam sincs, mert pár óra után otthagytam. De hogy nagyon érdekes, amit te mondasz, Mackó, hogy te meg sokkal inkább fullba kapod a média mocskolódást. Tehát, hogy nekem például nem nagyon dobálja a net a nem tudom én melyik média outletnek
Én követem a hazai dolgokat, tehát több okból fakadóan is, és tényleg ezt látom, most nem mutogatunk, mert nem mindenhol ez van, vagy nem mindenki ezen az úton megy, de nagyon sokaknál látom, hogy érted, 10, csak tudjátok, én akkor hasonulok meg, hogy egy portál, tök mindegy, hogy és tényleg nem neveket, ez teljesen globális trend, és egyébként nagy nyugati újságoknak a tartalom generálására, és ez a polarizáló stílus, ez sokat beszélgetünk erről, hogy úristen, itt is feljött meg, itt is megjelent ez, pedig ez régebben nem ilyen volt. És az zavaró az egészben, hogy persze tudnak ezzel számokat generálni, mert hát az egész arra van, hogy az elemi, emberi ösztönszerű dolgokra hassanak ezekkel a tartalmakkal, csak közben az zavar, hogy miután 10 negatív tartalmat megcsinált az illető, utána mégis ő van a negatív tartalom céltáblájának a, mondjuk úgy, hogy pénzügyi vagy iparági helyi képviselőjének az első helyén. Helyit azt nem Magyarországra, nem értsük mondjuk egy régiós szinten. Tehát, hogy én nem tudom, hogy a piac vagy az iparág is megvan ilyen szempontból bolondulva, és itt megint csak nem nagyon nehéz róla beszélni, mert nem konkrét magyar esetet akarok kiemelni. Teljesen általánosan vegyétek. Itt van mondjuk egy játék, a játékról lehoznak 10 ilyen pocskondiázó szar, nem tartalmat, hanem ha én is tudom, hogy micsodát, ilyen reddites fórumbejegyzés, meg twitteres fórumbejegyzésnek a felfújása, mondjuk, van 10 ilyen pocskondiázó szar, amivel egyébként borzalmasan rosszat tesznek a brandnek, borzalmasat rosszat tesznek a játéknak. Tehát ha bukik valami, akkor szerintem ennek a hatása már kifejezetten benne van a globális folyamatokban, és ennek ellenére, mivel a nap végén egy adott esetben egy riportban fel tudják mutatni, hogy a játékhoz tartozó tartalmaiknak a száma mondjuk nagyon sok kattintást generált, akkor ti lesztek az elsők, akik megkapjátok egy hónappal a megjelenés előtt a tesztkulcsot ebből a játékból. Vagy a következőből, ami szintén ennek a franchise-nek a sorra. Tehát egy kicsit ilyen mintha nem észérvek mentén működnének a dolgok itt ebben a világban 2024-ben, és az, hogy a negatív tartalomnak ekkora ereje lett, én ezt egy aggasztó dolognak tartom, és ugyanakkor mondhatom azt, hogy a gamer nem kíván, nem óhajt ebbe az irányba elmenni, akkor se, hogyha ez fogja a végét jelenteni, tehát szerintem mi a gameren nem akarunk egy olyan világhoz konvergálni, aminek az a vége, hogy egyébként, amit a Csabi mondott az előbb, hogy én leülök, én játszok, kikapcsolódni akarok, nem hergelődni, hergeljük magunkat eleget mindenféle más dolgon. Az, hogy ezt a világot, meg ezt a hobbit, ezt a kis kikapcsolódási kis burkunkat is, a gyűlölködés, meg a széthúzás, meg az egymásra való mutogatás töltse ki, hát én akkor felállok, és ezt az egészet abba fogom hagyni, tehát a gamert addig toljuk viszont a mondjuk úgy, hogy normális és pozitív hangvétel keretein belül, ameddig tudjuk.
Hát egyébként lehet mérgelődni néha, meg de hogy nem mindegy, hogy meg mind. Tehát az a fröcsögés, ami tényleg így általánossá vált.
Persze.
Egyébként
ugye
valahol...
Ez nem csak az, hogy fröcsögés, hanem konkrétan ezt azért csinálja, mert ez hozza a kattintást, és ez hozza a számokat, ami ahhoz kell, hogy az általa fél éve pocskondiázott termékhez hamarabb jusson hozzá, és a reklámnál a kössön ki. Tehát egy borzasztóan kitekeredett világ.
Nagyon furcsa. Egyébként tényleg annyira furcsa, és ugye ez visszafele is hat, tehát pont a valahol már a kiadók is ilyen teljesen paranoiásak, meg ugye itt egy kicsit minden mindennel összefügg, hogy annyira nagy impaktja van a például konkrétan a megjelenés napján, meg az utána pár napig megjelenő híreknek, reviewknak, videós, bármilyen tartalmaknak, egy-egy játéknak annyira el tudják dönteni a sorsát, hogy hát tényleg ez vezetett ahhoz a teljes abszurd helyzethez, amit például a BioWare is csinált, hogy a pont itt a Dragon Age Vanguardnál ugye azzal kapcsolatban is állt a bál, hogy voltak ezek a zárt mindenféle tesztek, és csak azok az outletek, meg influencerek, meg reviewerek kaptak megjelenés előtt időbe kódot, akik már az előzeteseknél is ilyen pozitív hangú,
igen, ez,
szerintetek amúgy
produkáltak, tehát ez se normális.
Szerintetek nincs olyan eset, amikor a botrány, hát nem azt mondom, hogy megérdemelt, de mondjuk nekem tényleg itt az a furcsa, hogy ez a Dragon Age, ez a Ubisoft játék, ez az Outlaws, ezek két ilyen játszható játékok. Tehát nem az, mint a Gollum itt pár évvel ezelőtt.
Ja.
De az se kapott szerintem ilyen javítsatok ki, de szerintem ott se az volt, hogy fröcsögtek az emberek gyűlöletükben, hanem röhögtünk rajta, hogy hát igen, ez így sikerült. És de mondjuk ott van a Cyberpunk botrány, amiben meg látom azt, hogy ott azért volt egy olyan tényleg egy olyan céges kiállás, hogy nem tudom, King of RPG, volt egy ilyen Daikatanát idéző botrány az egész körül, hogy nagy arccal álltak ki, nagyok voltak az ígéretek, és hatalmas volt a pofára esés. Itt ebben jobban igazolódni látom a népharagot, és azt, ami nyilván ezt is sokan meglovagolták média szinten, és kapaszkodtak bele, amíg lehetett fejni ezt, hogy most itt botrány van, de én itt indokoltabbnak láttam azt, amit a közönségtől adott esetben kaphat egy ilyen. Mert szerintem szükség van arra, hogy kapjanak a fejlesztők olyan feedbacket, hogyha valahol nagyon elhatalmasodna az, hogy már pofátlanságba megy át a dolog, akkor legyen egy megállja közönség részéről, és legyen egy megállja csukva maradó pénztárcák meg a kommentek részéről is. de azért tapintható a határ, hogy igen, tehát ami 2024-ben ment, az már túlzásnak nevezhető, de nem tudom nektek mi a véleményetek ilyen korábbi esetekről, mondjuk ez a cyberpunk, vagy...
Egyébként, amit mondasz, az jó, és a Klári is utalt már erre, és vissza is kell erre utalni, tehát az jó, hogyha van kurázsi, meg jó, hogyha van egy vásárlói tudat, és az se baj, ha a gamer vásárló bázis elhiszi magáról azt, hogy ő öntudatosabb, mint az intelligens mosókor vásárlói, akik bezabálnak mindent, meg ugye a gyógyszerreklámok a tévébe, és hogy már megyünk is gyógyszerébe, és szóval vannak ezek a klasszikus példák, és hogy az tök jó, hogyha ha tudjuk helyén kezelni a dolgokat, tudjuk azt mondani, hogy igen, ez a játék ez nem lett olyan, mint amilyennek hirdettétek, és ezzel pénztárcánkkal döntünk, és nem vásároljuk meg, de ez addig jó, amíg ez tényleges, objektív, minőségbeli pontok, amik egyébként félrevihetik az egész iparágat, tehát ha valaminek nem jó a minősége, de mondjuk mennyiségre kiadja, vagy túl sokat ismételték ugyanazt a dolgokat, és igen, ezek ellen szólaljunk fel. Na de amikor alapvetően beleviszik a politikát, beleviszik a politikához köthető különböző színezeteket, és ennek végén kezdik el szétszedni, és ennek végén készül a botrány, tehát egy Dragon Age Vilgárdnál szerintem sokkal gázabb az a woke vagy nem woke kérdésen túl, amit a Klári mondott, hogy jó van-e megírva, vagy cringe fos az egész szövegkörnyezet, vagy az egész szövegezés, és fogod az arcodat, és nem hiszed el, hogy ilyen buta szöveget írtak le azok, akik ezt leírták. Akkor viszont ez legyen az oka annak, hogy szétszedjük, nem az, hogy a hajad is milyen, meg a ruhád is milyen, meg a bőröd színe is milyen, meg a van-e töke, vagy nincs töke, vagy hogy
bajom. Ezek ilyen csomagokba jönnek szerintem ezek a vádak.
Nővel, stb. Hanem azt nézzük meg, hogy a játékmenet nem jó, mert nem jó. Vagy a felépítése bugos, mint ahogy a Cyberpunk is kijött félkész formába, a szar teljesítménye, konzolokon, stb. Ez így
hát a Cyberpunk, igen, az egy kicsit más is, mert igen, tehát abba teljesen igazad van, Csaba, hogy az idei ilyen fika, meg fos cunami, meg neked is, Mackó, hogy tényleg egy csomószor inkább az ilyen ideológiai mindenfélék agyrémek köré csoportosult. Még mondjuk egy Cyberpunk, az is egy nagyon érdekes, utólag már egy ilyen nagyon érdekes esettanulmány, hogy az meg egy ilyen PR katasztrófa. Tehát, hogy ott valahogy így a marketing osztály nem beszélt össze a fejlesztése, vagy hát ugye ott utólag így derültek ki ilyen elég durva dolgok, hogy ott nem a fejlesztők órára kellett koppintani, hanem szerencsétlenek nem győzték, meg hát nem is tudták végül teljesíteni azt a sok ígéretet, amit bevállaltak, meg beígértek helyettük a fölöttük ülők. Igen, a Dragon Age az meg egy ilyen összetettebb eset, mert tehát ugyanaz van tényleg, mint a Star Wars Outlaws-ban, hogy vannak persze ilyen szubjektív dolgok, tehát azt is tudom, hogy nekem is van a baráti körömben is, aki élt-halt érte, szerinte az év játéka, és nem küldetésévé tette, hogy nekem megírja hosszasan, hogy miért sokkal jobb, mint a Baldur's Gate 3, holott én bele se akartam menni ilyen vitába, meg nem is akartam
nem baj,
kettőt összehasonlítani.
Fight the good fight, a jó harcok meg kell.
De téged kell meggyőzni, mert ha téged meggyőz, akkor minden csatát megnyert.
Igen, egyébként igen.
Igen. De hogy igazából tényleg, tehát hogy akár a Star Wars Outlaws, akár a Vilgárd esetét nézzük, tehát vannak olyan objektívan is kritizálható pontjai, amikről sokkal inkább érdemes beszélni. Meg egyébként ezek a woke témák, amit tényleg mondjuk a Vilgárd kapcsán ugye mindenhol ugyanaz a pár ilyen egy-két perces videó részlet jött elő, amin így lovagoltak, azzal sem az volt a probléma, hogy most woke vagy nem woke, hanem egyszerűen az írás volt annyira fájdalmas, hogy ha valami tök másról beszélgettek volna, szerintem akkor is lekaparod az arcod. Én legalábbis a játék elején is lekapartam az arcom egy párszor. Aztán voltak olyan részek, ahol meg tök oké volt. Tehát inkább tényleg az van, hogy az általánosságban kéne ezeket nézni, és ez lenne valahol a professzionális hozzáállás szerintem, hogy a clickbait cikkek meg egyebek helyett jól felépített érvekkel tudja valaki alátámasztani,
így
ha
van.
Neki nem tetszett.
Így van, és ezt hozzátenném, hogy egyébként a játékoknál is elvárjuk azt, hogy jól felépített, következetes dizájn legyen, jól felépített, következetes mondani való, vagy ha üzenet, vagy egyik irányba, vagy másik irányba való üzengetés, akkor az is jól felépített, és mi legyen, és akkor nem lenne gond. Tehát belemásztam egy kicsit, nem feltétlenül erről akartam beszélgetni. Összességében azt szeretném, nem tudom, így kérni tőletek, kedves hallgatóink, olvasóink, hogy ha lehet én ez ellen a negatív témát, én már most például karácsonykor is írtam egy-két ilyenet, tehát nem bírtam elviselni, hogy ahelyett, hogy közösségépítő tartalmakat generálnánk egy közösségbe, közösség széthúzó tartalmakat generálunk, szólaljatok föl, tegyétek szóvá, tehát szerintem abnormális az, hogyha a saját hobbinkba is ez a méreg, ez beleszivárog, ez a negativizmus, vagy ez a negatív dolgokon való élősködés, széthúzás, nem tudom, körbeírtuk ezt már most sokféleképpen. Viszont, hogy egy kicsit így ilyen pozitívabb irányba tereljük, itt egy óránál járunk már így a podcastben, egy kicsit beszéljünk akkor arról is, hogy tehát megbeszéltük, hogy jó játékok voltak idén, hogy mindannyian szerettünk játszani idén, megbeszéltük azt, hogy voltak rossz dolgok, voltak még rosszabb színezetű dolgok, mert talán ez csak egy színezés, és nem feltétlen a dolgoknak, a magjának a elromlása vagy megposhadása, ezt hanem egyelőre csak a felszínt próbálják ilyen-olyan negatív dolgokkal bekaristolni. 2025-ről beszéljünk még egy kicsit itt a végén. Ugye a top 10 játékot is szerintem nyugodtan olvassátok el a tartalmat, nagyon jól összeszedtétek a kommentjeitekkel, hozzászólásaitokkal az idei top listát itt, és nagyon tetszettek az idei 1-től 10-ig való játékokhoz való hozzáírt kommentek. Viszont 25-ről is beszéljünk egy kicsit. Azon kívül, hogy a Gamer 365 2025-ben is lesz, ezen kívül mi az, amit legjobban lehet várni 2025-ben? Ti mit vártok 2025 videójátékos oldalán?
Én a Switch 2-t várom a legjobban, és ha jól tudom, akkor itt visszafelé kompatibilitás az már be lett ugye harangozva.
Hát, vagy legalábbis
nem, jól tudom.
Ez egy ilyen szinte biztos
megbízható
történet, igen.
Jó.
Szinte biztos, hogy ez így lesz.
Mert én már nem mertem elindítani a Tears of the Kingdom-ot, tehát én már annak a hallatán, hogy húha, hát itt röcögések vannak, én nem. Nem, pedig érdekel nagyon, és ez az Zelda játék is érdekel, amiben az Zelda a főszereplő, és itt is hallottam, hogy hát azért vannak itt olyan röcögős részek, amiknél én lehet, hogy elsírnám magamat.
Szerintem ezzel a részével ne foglalkozz, nyugodtan játsszál mind a kettővel.
Én lehet, hogy annyira elkényelmesedtem már, hogy már félek ezektől így belenézni.
Ez milyen érdekes, akkor én egy inverse Csaba vagyok, mert én meg gyakorlatilag
téged vonz a röcögés.
Nem a röcögésre izgulok, csak hogy...
Szarul fusson, büntes játék!
Igen, büntes. Nekem a Nintendo Switch az a Zelda gép, tehát hogy én akkor vettem Switch-et, amikor már nem bírtam tovább, hogy úgy éljem az életemet, hogy nem játszhatok a Breath of the Wild-dal, és nem akartam ilyen alternatív módokon PC-n illegálkodni, és egyébként abszolút nem bántam meg a Switch vásárlást, viszont az tény, hogy baromira nem lett a mindennapjaim része, tehát amennyire emberek tudnak rajongani, mondjuk ahogy te is, Mackó, élsz-halsz a deckért, én nekem is eleinte nagyon bejött a Switch, de pont nem a Zeldáknál, hanem így egy csomó másik ilyen ilyen-olyan, akár tesztelés kapcsán, akár leárazáskor megvett játéknál. Annyira durván kijön sokszor a hardware-nek a nagyon véges limitációja, hogy bár egy csomó játékot felraktam wishlistre, amik tök régóta érdekelnek, és nagyon szeretném kézi konzolon végigvinni, most már én is a Switch 2-t várom, hogy ha visszafele kompatibilis lesz tényleg a Game Library, akkor ami eddig ilyen rettenetes sem futott Switch-en, azt most hát, ha valami tisztességesebb körülmények közt lehet játszani. Úgyhogy nálam például ez ilyen teljesen bevett gyakorlattá vált, hogyha valamit meg akarok Switch-en venni, akkor előbb megnézem a Metacritic score-t, és ha látom, hogy mondjuk így a PC vagy más platformokhoz képest ilyen borzasztó, akkor ott leszűröm a tanulságot, hogy jó, akkor ezt nem szabad Switch-re megvenni. Szóval igen, én értem és átérzem.
Egyébként én is a Switch 2-t várom, azért, mert valószínű, hogy 25-ben ez lesz az egyetlen olyan komolyabb esemény, ugye ezt az első negyed évben fogják bemutatni, aztán, hogy ez kijön-e most itt a húsvéti időszakra, vagy hát sokan mondják, hogy már szinte kész van, már a gyártásban van a termék, nem tudom én mióta, csak valahogy talán karácsonyra nem tudtak vele kijönni. Aztán pletykálták azt, hogy akkor ez jövő év elején, de most ott tartunk, hogy idén nem mutatta be a Nintendo, tehát most nagyon itt az ideje, hogy felfedjék a masinának a tényleg a hivatalos specifikációit és a megjelenési dátumot is, de szerintem a többi fronton annyira nem lesz izgalmas a történet. Ugye a PS5 Pro kijött, az Xbox lehet, hogy villant valami handheld-szerűséget, vagy valami alternatívát, tehát ezt még nem tudhatjuk. Valószínű, hogy jövő évben, tehát lehetséges, hogy mutatnak valamit a következő generációból, ugye PS5 Pro idén megjelent, de én nekem az a gyanúm, hogy még a PS6 és az Xbox Series Z vagy Y, vagy nem tudom mi jön majd ezek után, az még nem most fog bemutatkozni. Ellenben ez a Switch 2, ez egy tök jó placeholder lesz ott az üres, légüres térben, fel fogja zavarni egy kicsit az állóvizet. Ha adott esetben a régi játékok szebben fognak rajta futni, akkor egy csomó izgalmas tartalmat fogunk olvasni arról, hogy visszatérünk az 5-10 év, vagy az 5-6, hát nem is tudom hány éve jelent meg a Switch, most nem akarok hülyeséget mondani, de 5 plusz évvel korábban megjelent Switch játékokhoz is érdemes lesz visszatérni, egy Digital Foundry elemzést megnézni, esetleg újra végigjátszani. Gondolok itt elsősorban most ugye a first party.
De érdekes, hogy így állunk hozzá, hogy nem is azt mondjuk, hogy hát ott a Metroid Prime fog jönni, hanem a régi játékokra megyünk rá új hardware-rel, pedig igen, még arról szó sincs, hogy csavar-e valamit a Nintendo, hogy valami irányítás, valami hát, új megközelítés legyen, mert lehet, hogy igazából ez fogja az egészet a hátán elvinni, mert itt mindenki egy kicsit úgy gondol erre, hogy na, csak egy jó hardware legyen már ezek alatt, a játékok alatt.
Hát, igen. Egyrészt igen, másrészt meg benne van az is, hogy egyszerűen nincsen a horizonton olyan System Seller cím belengetve Nintendo-ra, ami miatt érdemes lenne hype-olódnunk. Ott van a ugye Metroid, de nem tudjuk, hogy jövőre, jövő után launch cím lesz, vagy lehet, hogy ezért
tolják
a launchát, mert nincs meg az a játék hozzá, amivel eladhatnák a gépet. Egy Metroiddal el lehet adni egy gépet?
Szerintem igen.
Hát a hardcore-nak igen, de mondjuk a Mario fanok akkor mivel fognak játszani? Tehát a Mario-val szerintem 10-szer annyit lehet eladni, mint a Metroiddal.
Az biztos.
Között. Vagy egy új Pokémonnal, vagy egy új Animal Crossing-gal, adott esetben az Animal Crossing szintén szerintem egy 10-es szorzó. Tehát mi úgy tekintünk a Metroidra, hogy na, már nagyon várjuk, persze, nagyon várjuk, mert nagyon kivagyunk rá éhezve, de nem ez lesz a System Seller applikáció, az maximum csak a hardcore-nak fogja eladni. Uh-huh. De igen, tehát Switch 2, gyere, és ragyogd be a 2025-ös évünket. Kavart fel az állóvizet, mozgasd meg a handheld gépek piacát, lépjen rá valamit a Microsoft, jelentsék be a Steam Deck 2-t, rengeteg elemzést lehet erről is olvasni, hogy bár a számok azért nem támasztják alá azt, hogy hatalmas térnyerése lenne úgymond a handheld módban játszott játékoknak, ugye ez a mobil piac hatalmas, és a tévé és a monitor előtt játszott játékok aránya még mindig jóval erőteljesebb, mint mondjuk a Steam Deck-en való játékosoknak a száma, de ez egy trendváltás volt, tehát bejött a képbe az elmúlt egy-néhány évben az, hogy igenis van AAA minőségű handheld gép, meg lehet csinálni hordozható formában azt, közel azt, amit a nagy tévén is játszunk. Bejön a képbe az, hogy ugye az idei évnek az egyik másik, amiről talán nem is beszéltünk, óriási kulcsmondata az volt, hogy nem éri meg olyan játékokat fejleszteni, ahol az embernek a pólójának az utolsó gyűrődése is dinamikusan van animálva és bevilágítva. Tehát a grafika valószínű, hogy egy kicsit háttérbe fog szorulni. Igenis jöjjön a handheldnek egy ilyen olyan virágzás, ami talán még nem volt, és jöjjenek a játékok Switch 2-re, Steam Deck 1-re, vagy Steam Deck 2-re, és nézzük meg a következő generációig, hogy hova tud ez a handheld vonal felépülni.
Hát esetleg... meg már plegykálnak valami Sony handheldet is megint, ami vagy lesz, vagy nem, de vagy már lehet, hogy én emlékszem rosszul, de mondjuk az se feltétlenül egy jó irány, hogyha most hirtelen így mindenki kiadja a saját handheld gépét. Ugye most itt egy csomó érdekes dolgot említettél, meg feldobtál, Mackó. Ugye a Microsoftnak is nagyon érdekes volt az idei lavírozása, ahogy még az év elején ilyen mindenféle exkluzívokat ígértek, aztán egyszer csak most már volt ez a This is Xbox kampányuk, ahol ugye gyakorlatilag arra volt kifuttatva a dolog, hogy minden is Xbox, ha nem tudom én, telefonon nyomod a Game Pass-t, vagy jó,
igen.
Tudom. Meg ugye, hogy PS-en is megjelentek a Microsoft kiadású játékok, mert hogy ők most már ilyen platform függetlenek akarnak lenni, szóval ilyen nagyon-nagyon érdekes trendek vannak, amik a jó ég tudja, hogy hova fognak kifutni. A mobil játékokból továbbra is végtelen van, ami nekem nagyon érdekes, hogy azt hiszem még mindig a PC vonal a legerősebb talán. Tehát, hogy a legtöbben, akik ilyen komolyabb játékosok, és nem mobilon nyomnak valami kis kazuár cuccot, azok még mindig PC-n játszanak talán a legtöbben.
Jó, ebbe azért nem érdemes belemenni, mert most mi számít komolynak? A Roblox, hát meg igen. A Fortnite, meg a
Football Manager.
Nem tudom, mi.
Igen. Van az a mém, hogy veszem a nem tudom 4090-es kártyát, és akkor a csúcs processzor beleteszem, na, indulhat a Football Manager.
Igen. Ja. De egyébként tényleg, hát hogy ezek érdekes kérdések, csak a franc tudja, hogy mondjuk van-e szükség, nem tudom én egyszerre hány kézi konzolra, ez ugyanolyan, mint a VR, mindenféle VR headsetek. Abból is már nem tudom.
Figyelj, laptopból is, gamer laptopból is van 20 féle. Senki meg nem kérdezi, hogy miért van 20 féle. Miért nem csak kétféle gamer laptop van? Egy Xboxos, meg egy Alienveres, vagy egy Steames. Hát ja. Mindenki kijön a saját maga megoldásával, és akkor lehet a kézi konzol az Xbox platformhoz hozzátartozó, vagy a PlayStation platformhoz tartozó dolog, érted? És azt mondják, hogy az is PlayStation-en játszik, aki a PlayStation Portable 2-vel, vagy a PS Vita 2-vel. Tehát ez is egy megközelítés szerintem.
Hát végül is igen, csak hogy ez is így el tudja egy kicsit aprózni a piacot, nem? Tehát hogyha szerintem az viszonylag a réteg, aki mondjuk olyan, mint te, hogy egyszerre tartasz egy decket, meg egy switchet, és a legtöbb ember az vesz egy darab kézikütyűt, és ott pipa. Úgyhogy, hát majd a fene tudja. De a Switch 2, ha esetleg tényleg jön jövőre, bár azt is most már nem tudom hány éve jósolgatják, hogy na most már reveal lesz, aztán szerintem 21 óta folyamatosan van valami Nintendo Switch 2 pletyka. Kíváncsi vagyok, hogy jövőre legalább a reveal-ig eljutunk-e.
Addig biztos elfogunk, szerintem most a jövő év talán, eleje ezzel igen. Fog kezdődni. Hogy ez lesz a buzz. Hát én úgy gondolom, hogy átbeszéltük a mai témákat. Tök jó, hogy jöttetek, Klári és Csabi, és kedves olvasóinknak pedig azt tudom mondani, hogy igen, ezek a Gamer 365 podcastek nem azok, amik 2010-ben voltak, de ahogy ti is, mi is változunk, a podcasttel kapcsolatban keveset tudunk ígérni, jövőre is biztosan lesz egy adás, tehát azt bizonyára be tudjuk vállalni. Viszont a tartalomra továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk az oldalon. Gyertek, olvassatok minket. Ha van rá lehetőségetek, hívjatok meg havi egy kávéra bennünket a Patreon felületen. Igyekszünk jövőre is, hát a mostani karácsonyi nyereményjáték is szerintem egy itthon nem sok hasonló van. Mi ezzel próbálunk nektek, ezzel próbáljuk a hálánkat kifejezni, hogy olyan dolgokat, annyiféle fajta tesztet hozunk, amennyit talán más oldal nem. Változatosságot és tartalmat tekintve továbbra is gaming fókusznál szeretnénk maradni, és hát várunk benneteket holnap is, holnap után is az oldalon, és olvassatok és hallgassatok minket. Boldog új évet mindenkinek, és kiváló 2024-es zárást, hogyha ezt esetleg a holnapi szilveszteri buli előtt hallgatjátok.
És szilveszteri bulin magán.
Bulin, így van, ezt kell hallgatni. Úgyse lesz éjfél után beszéd, akkor lemegy a tűzijáték meg a himnusz, aztán mindenki hallgassa a Gamer365 podcastet.
Lazza másfél órás leengedés.
Na, köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és tényleg boldog új évet mindenkinek. Sziasztok!
Hello, hello!
Sziasztok!